Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim az RSM vezető menedzserei, Klamba Viktória és Varga Diana. Témánk az évvégi adóváltozások. Nézzük akkor sorra ezeket. Milyen változásokat eredményez az EÁFA rendszere a bevallások elkészítéséhez kapcsolódóan? Milyen lehetőségei lesznek az adózóknak 2024. január 1-től? Varga Diana.
A digitalizáció egyében 2024. január 1-ét követően a NAP-hoz három módon lesz benyújtható a vállalkozások számára az ÁFA bevallás. Megmarad a már jól ismert általános mutatványkitöltő program, az ÁNYKÁ, kínálta a bevallás benyújtási lehetőség, meg fog egészülni az EÁFA révén igénybe vehető webes felülettel, illetve a gépkapcsolaton keresztüli ÁFA bevallási benyújtási lehetőséggel. Az ÁFA rendszer tehát két megoldást kínál. Az egyik egy webes felület, ez a mikro és kisvállalkozások számára, amely lehetővé teszi az ÁFA bevallás tervezetnek az elkészítését, valamint egy gépi kapcsolatot a nagyobb vállalatoknak. Ütemezés szerint december 4-én elindult a tesztelési folyamat. Az ÁFA M2M rendszerében, ez a machine to machine-t jelenti, egy külön regisztráció szükséges a tesztfelület használatához. Gyakorlatilag az online számla rendszerének az adataiból dolgozik az EÁFA, és a tervek szerint január 1-től ilyessé válik a rendszer, mind a webes felület, mind pedig az EÁFA M2M gépi kapcsolat tekintetében. Várhatóan 2024 harmadik negyedévétől, vélhetően júliustól lesz elérhető az önellenőrzési funkció is, valamint 2025-től már a maximum éve átalakuló gazdasági társaságok ÁFA bevallásának beadása is elérhetővé válik ezeken a felületeken. Pontos, hogy az ÁFA rendszerében a bevallás tervezeteket az adózónak jóvá kell hagyni. Ez egyrészt segíti a hibás bevallások csökkentését, másrészt pedig a rendszer validációi szintén támogatják az adózókat az esetleges hibák, figyelmeztetések azonosításában. Alapvető követelmény lesz, hogy magát az ÁFA bevallást, illetve a tervezetet jóvá kell hagyni. Itt gondoljunk hasonlóan az ELSZIA, a személyi jövedelemadó bevallás tekintetében a felületre, tehát itt nem fog az megvalósulni, hogy a NAV minden adatot ismer és lát, és akár jóváhagyás nélkül is benyújtható ez a tervezet, és aktívvá válik, hanem a gazdasági társaságok részéről szükséges lesz egy ilyen előzetes jóváhagyás, hiszen gondolunk arra, hogy mondjuk vannak olyan speciális adózó döntések, amit magának a cégnek, a cég szempontjából egyénileg kell eldönteni és figyelembe venni az adott ÁFA bevallásban. Gondolok itt azokra a gazdasági tevékenységekre, ami természetesen a vállalkozás érdekében felárult, bizonyított elszámolható költség, és annak a kapcsolódó előzetesek leszámított adójának a levonásba helyezhetősége. További előnye az EÁFA M2M rendszerének, hogy a jóváhagyást azt a gazdasági társaság saját rendszerében tudja megtenni, tehát a vállalkozás által használt vállalatirányítási rendszerben, legyen az SAP, Oracle vagy bármi más. Webes felületen pedig természetesen az elsődleges felhasználó, aki lehet egy meghatalmazott, vagy a cég képviseletére jogosult személy. És ezen a felületen ezt szükséges jóváhagyni, hogy már említettem is. Fontos még kiemelni annak tényét, hogy az ÁFA használata nem lesz kötelező, ugyanakkor azok a gazdasági társaságok, akik ezen a rendszeren keresztül nyújtják be bevallásaikat, vélhetően kevesebb adóellenőrzésre számíthatnak majd a jövőben. Tulajdonképpen ezekben a rendszerekben benyújtott bevallások azért is válthatják ki az adó ellenőrzéseket, mivel adóhatóság már minden adatot lát. Gondoljunk az online számlára, az online pénztárgépekre, az EÁFA rendszerébe. Tehát gyakorlatilag minden információ a NAV rendelkezésére áll, Nézzük meg egy picit gyorsan a jogszabályi hátterét, mind a webes felületnek, mind pedig a gépgépi kapcsolaton keresztül benyújtható mintaanalitikának. A webes felületnél fontos, hogy maga ez az elektronikus felület, ezen módosíthatjuk, kiegészíthetjük az adatokat, ahogy említettem, az adólevonási jogról, annak gyakorlásáról nyilatkozhatunk, az előállított nyilvántartásból pedig ugye összeáll egy bevallás tervezet, amit ugyanezen a felületen jóvá tudunk hagyni. Ezzel ellentétben az M2M úgy néz ki, hogy egy meghatározott módon egy struktúrát ad a szerkezetben, amit egyébként a vámhat adó és nemzeti adó és vámhivatal már kiadott, ezt GitHub-on lehet, akit mélyebben érdekel, M2M analitika minta elhelyezésre került. Tehát így gyakorlatilag az adatszerkezetben a gépi interfész alkalmazásával továbbítjuk a fizetendő adósának a megállapításának, illetve az adóbevonási jog gyakorlásának az alapjául szolgáló bizonylati szintű adatokat. Itt nagyon fontos az, hogy bizonylati szintű adatok, mivel ebből az úgymond adó nyilvántartásból összeállított bevallástervezet lesz gépi úton bevallásként jóváhagyva.
Milyen teendői vannak a gazdasági társaságnak az eÁFA bevezetés előtt?
Az egyik és egyben a legfontosabb egy vállalat számára az a vállalatnál alkalmazott adókódoknak átforgatása a NAV által kiadott standard kódokra. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen ezek a standard NAV adókódok határozzák meg, hogy az adott számla, adóalap és áfa tartalma melyik bevallási sorra kerüljön majd rá. Az adókódok lényegében ezeket a bevallási sorokat azonosítják. Az egyes cégeknél az alkalmazott adókód egy olyan struktúrális felépítésére kell gondolni, hogy a NAV-nak az adókódokhoz való párosítása sikeres legyen. Ez egyrészt egy fejlesztői, másrészt egy szakértői feladat. Nyilván a társaságnál lévő fejlesztőknek, és szakembereknek a feladata az, hogy az API kommunikáció kiépítése megtörténjen, tehát ez az alkalmazás program interfészen ez megtörténjen, és pontosan hasonlóan működik az elv, mint az online számla adatszolgáltatás. De itt egy picit ez már egy nehezített pálya a tekintetben, hogy nem a számla adattartalmát, hanem az áfa analitikát kell leképezni. Tehát itt nagyon fontos az adó szakember és az IT ismereteknek úgymond az ötvözése, hiszen ez az XML file, ez a minta XML file, ami, ahogy említettem is, már elérhető, egy hibátlannak kell lennie, hogy ténylegesen a bevallás alapját képezhesse. Fontos még, hogy az adott gazdasági társaságnál az alkalmazott használatban lévő vállalatirányítási rendszer, illetve könyvelőrendszer adatait mindenképpen ellenőrizni kell. Itt most a partner adatokra gondolok, illetve az adószámoknak az érvényességét is mindenképpen felül kell vizsgálni, és egységesen átgondolni magának a bevallás készítésnek a folyamatát, hogy hogyan lehet majd implementálni a választott rendszerre. Végezetül pedig ugye nagyon fontos lesz majd a NAV üzenetek, illetve a validációs visszajelzéseknek az értelmezése, illetve tesztelése házon belül. Itt lesznek technikai validációs üzenetek, másrészt pedig egyéb üzleti validációk.
Milyen adómentességekre lehet számítani, és milyen kedvezményes áfa kulcsú termékek lesznek jövőre? Hiszen ez is egy fontos köre a jövő évi változásoknak, vagy a 2024. január 1-től esedékes változásoknak, amely a mentességekhez kapcsolódik.
Több pontosítást is tartalmaz a módosító törvény. Az egyik ilyen pontosítás adómentesség kapcsán, hogy a humánfogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végzők, illetve a fogászati protézist értékesítőkre lesz egy ilyen módosítás adómentesség tekintetében. Úgy szintén adómentes lesz a hatósági engedéllyel végzett sérült vagy betegszállítás esetén a speciálisan erre a célra felszerelt közlekedési eszköz, illetve szerintem sokak örömére szolgál, hogy januártól 18%-os kedvezményes adókulcs alá kerül a Wessel jellegű sajtkészítmény, közismert néven a Túró Rudi, valamint 5%-os kulcs alá kerülnek az egyes művészeti alkotások is.
Vélhetően ez majd azt eredményezi, hogy ezek az említett alkotások, vagy akár élelmiszer, amiről ugye beszéltünk, vagy szolgáltatás, esetleg ez a szolgáltatás árában is majd lekövetődik, tehát hogy mondjuk nem fog emelkedni annyira az ára, vagy esetleg adott esetben csökkenhet az ára.
Mindenképpen arra számítunk, hogy azért egy 27%-os belföldi értékesítést terhelő áfa kulcs alkalmazás esetén a 18%-nak mindenképpen a fogyasztói árban is meg kell jelennie, úgyhogy mindenképpen várunk egy termékárára vonatkozó csökkentést a tekintetben.
A társasági adóra és adókedvezményekre térve, az áfán kívül mely egyéb területen voltak jelentősebb változások? Klamba Viktória.
Alapvetően két nagy módosító csomag született ebben az évben a nyári és az őszi adóváltozások kapcsán, és ezek többé-kevésbé minden adónemet érintettek. Jelentős változások alapvetően az adókedvezmények kapcsán voltak, viszont minden egyéb adónemben, iparűzési adóban, kisvállalati adóban voltak kisebb nagyobb módosítások. Ugyanez igaz egyébként a különadókra is, illetve az egyes adóeljárási szabályokra, illetve ami egy nagyobb csomag, az tulajdonképpen a globális minimumadóbevezetése kapcsán volt változásoknak a magyar jogszabályba való átültetése.
Mely adókedvezmények kapcsán számíthatunk változásokra?
Elsődlegesen az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezmények kapcsán számíthatunk nagyobb változások a jövő évtől, illetve a fejlesztési adókedvezményben, illetve az úgynevezett átmeneti fejlesztési adókedvezményben is változásokat eszközölt a jogalkotó, illetve bevezetésre került egy újfajta potásfejlesztésre vonatkozó adókedvezmény is társasági adóban.
Hogyha az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokat vagy a felújítások adókedvezményét nézzük, akkor ezen a területen melyek a legjelentősebb változások, melyek lesznek a legjelentősebb változások?
Az egyik leglényegesebb módosítás talán az, hogy az adókedvezménynek a maximális mértéke az tulajdonképpen megduplázódik, így 15 millió eurónak megfelelő forint összegről 30 millió eurónak megfelelő forint összegre nő. Ezen túl egy pontosítás gyanánt bekerült a jogszabályba az úgynevezett alternatív beruházásnak a fogalma, aminek az a jelentőség, hogy tulajdonképpen az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költség az abból áll össze, hogy a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez szükséges beruházásnak a költségéből le kell vonni azt az úgynevezett alternatív beruházásnak a költségét, ami többletköltségként jelenik meg. Ez az alternatív beruházás tulajdonképpen eddig is létezett a jogszabályban, ennek most egy definíciója került be, és pontosítása került be a jogszabályba. Ennek megfelelően alternatív beruházásnak minősül az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz kapcsolódó, ahhoz hasonló termelési kapacitás és élettartam, amelynek az esetében az uniós szabályoknak meg kell felelni, illetve az olyan beruházások, amelyekre az adókedvezmény hiányában is sor került volna. Tehát, hogy például mondjuk egy meglévő eszközt felújítottunk volna, és nem egy új beruházást hoztunk volna létre. Ezek az ehhez kapcsolódó költségeket le kell vonni az elszámolható költségből. A másik változás az, hogy új speciális szabályok kerültek bevezetésre az épületek esetére. Tehát az épületek energiahatékonyságát növelő beruházásokra is igénylhető most már az adókedvezmény. Itt az a cél, hogy egy 10-20%-os energiahatékonysági javulást érni, és mindezt egy energetikai tanúsítványjal alá kell tudni támasztani. Itt a beruházásnak, vagy az adókedvezménynek a mértéke, az a beruházás elszámolható költségének maximum 15%-a, de maximum 30 millió eurónak megfelelő összeg, illetve ami egyfajta kevésbé pozitív változás, olyan kizárási eset kerül a jogszabályba, amelyek kapcsán különféle beruházások, felújítások esetén nem vehető igénybe adókedvezményt, nevesítve ilyenek például a távfűtés és a távfűtéshez kapcsolódó vagy arra irányuló beruházások, illetve a fosszilis tüzelőanyaggal működő eszközöknek a telepítésre irányuló beruházások. Ilyen beruházásokat, felújításokat hajtunk végre, akkor ahhoz kapcsolódóan energiahatékonysági célú adókedvezmény nem vehető igénybe.
Ezek a változások, ezek egyaránt érintik a magánszemélyeket, illetve a KKV-kat, a vállalkozásokat, a cégeket is?
Cégeket, és azon belül a KKV-kat érintik, magánszemélyeket nem. Ez kifejezetten társasági adóban érvényesíthető adókedvezmény.
Melyek a legfontosabb változások a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódóan?
A fejlesztési adókedvezmény esetében nőtt az a korlát, ami alatt nem szükséges pénzminisztérium határozata, hanem elég egy egyszerű bejelentést tenni a minisztériumhoz, a 100 millió euróról 110 millió euróra nőtt, tehát hogy az ilyen nagyságrendű beruházások esetében kicsit könnyebb az adminisztráció. Itt viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy minden adókedvezmény, a fejlesztési adókedvezménynél és az energiahatékonysági célú adókedvezménynél is az adminisztráció és a megfelelő alá dokumentáltság az nagyon fontos, mert csak azért is, mert kötelező adóhatósági ellenőrzés kapcsolódik ezeknek az adókedvezményeknek az igénybevételéhez. Szóval tapasztaltunk, hogy utólag sokkal nehezebb reprodukálni itt a különböző számításokat, kalkulációkat, dokumentációkat, tehát ezeket célszerűbb már az adókedvezmény igénybevétele előtt szakértővel megnézni és összerakatni. Illetve ezen túl, ami szintén a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódik, az azt mondja, hogy bevezetésre került egy átmeneti fejlesztési adókedvezmény, aminek a kapcsán legkésőbb 2025. december 31-ig hozhat döntést a pénzügyminisztérium, ez lehet nyilvántartásban a pénzügyminisztérium. Ennek az átmeneti adókedvezménynek az a lényege, hogy tulajdonképpen a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházásokra vehetjük igénybe, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy ha van egy olyan nagy nemzeti szempontból stratégiai beruházás, ami egyébként az állami támogatás hiányában nem Magyarországon, illetve nem EGT tagállamban valósult volna meg, akkor erre a stratégiai jelentőségű beruházásra vehető igénybe ez az adókedvezmény. Azt hiszem, hogy ez elég keveseket fog érinteni, és ott is kifejezetten akkumulátor, szolárpanel, hőszivattyú gyártás, illetve a gyártáshoz szükséges alkatrészeknek az előállítása, a nyersanyagoknak az előállítása az, ami ebbe a körbe tartozik.
Mi az a K plusz F adókedvezmény, és ez milyen adónemeket, mely adónemeket érint?
A globális minimumadó bevezetése kapcsán jött hozzá alkotó a TAO törvényhez, és a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmény, ez a K plusz F adókedvezmény, ami egy teljesen új szabályrendszert jelent, a korábbi társasági adóalap csökkentés helyett lehet alkalmazni, és ami nagyon lényeges, hogy ez az egyik legkedvezőbb adókedvezményünk lehet a jövő évtől, ugyanis ez a számított adónak a 100%-ig felhasználható lesz 3 éven belül, és ha 3 év után marad még fel nem használt adókedvezményünk, akkor ezt kiutalja az adóhatóság az adózóknak részére, mert ez egy nagyon kedvező adókedvezményi lehetőség. Ami viszont itt még egy lényeges dolog, hogy amennyiben él az adózó társasági adóban ezzel a K plusz F adókedvezménye, úgy a helyi iparűzési adóban nem lehet a K plusz F közvetlen költségmérték csökkentételt alkalmazni, és ezzel összhangban így igazából elkerüljük a támogatás halmozódást. Ezt is érdemes mindenféleképpen kutatásfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások esetében mérlegelni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim az RSM vezető menedzserei Klamba Viktória és Varga Diana voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.